Ha megkérhetnélek benneteket, hogy felálljatok az írás olvasására. És János 4-nél kérlek, nyisd ki a Bibliádat. János evangélium a 4. fejezet. Szepi, itt vagy még? Ott vagy, rendben. Csak kipattannál ide, akarnál egy szót mondani a reggelről, az új helyszínről? Gyere csak, fogj egy mikrofont, azt a ezüst fejűt mindig.
Hát én megszámoltam, 27-en voltunk bent, és még ketten voltak kint, az 29, és... Nagy volt a várakozásunk, tényleg, és Isten azon felül adott úgy a jelenlétében, az üzenetben, a közösségben, a vendégek, akik jöttek. Jött olyan tesó, aki nem volt 2 éve gyülekezetben, mondjuk. Jött a gyermekével, mert jó neki a délelőtt, tehát ez ámulatos. Aztán jöttek mások is, itt is vannak olyanok, akik voltak ott délelőtt. És Isten fellőtte a rakétát az új helyen, tényleg. És utána elmentünk a pizzériába, most tudom, voltunk vagy 10-12-en, és tovább folytatódott a közösség, és... Hát szóval csak amit a szem nem látott, az elménk az el se tudta képzelni, ki se tudta gondolni. És mi csak nem is tudtunk volna kérni ilyet, de Isten azon fölül ad, mert ő egy ilyen gentleman, egy ilyen nagyvonalú úriember, aki többet ad, és hálásak vagyunk Istennek az ő munkájáért, mert... Hál' Istennek, ez jóval nagyobb, mint mi. Jóval nagyobb, mint mi. És milyen kiváltság az, hogy ő behívott egy nálunknál jóval nagyobb munkába. Felfoghatatlan néha. Az.
Köszönjük. Köszönjük, Isten behívott bennünket, de jól látni mindannyiótokat. Behívott mindannyiunkat egy nálunknál jóval nagyobb munkába, elhívásba, fel se bírjuk fogni, hogy mit jelent az, hogy Isten Krisztusba helyezett bennünket, és az életünket összekötötte minden tekintetben az örökké valósággal. Az életedet, mikor hittél Jézusban, összekötötte minden tekintetben az örökké valósággal. Minden tekintetben. Ez azt jelenti, hogy örökkévaló végzetünk van, örökkévaló sorsunk van, örökkévaló elhívásunk van. Ez azt jelenti, hogy a munkánk Krisztusban örökkévaló és soha nem múlik el, hanem mindig megmarad. És van egy sokkal nagyobb elhívás, mint amit el tudunk képzelni. És csak szeretnék egy kicsit erről beszélni, kicsit folytatva a múlt hetet, hogy egy küldetésünk van ebben a világban, hogy nem véletlenül lettünk itt hagyva, hogy amikor hittünk Krisztusban, akkor ő nem vitt haza bennünket, hanem itt hagyott bennünket. Egy ideig, mielőtt még hazaérünk. És nem azért hagyott itt bennünket egy ideig, hogy megtapasztaljuk a rossz oldalát a dolgoknak, hanem azért hagyott itt, mert akar valamit leleplezni az elveszett világ számára. Van egy üzenete, és van egy eszköze az elveszett világ számára, és az te vagy, és én vagyok, mi vagyunk, és János 4 első versei 1-től 10-ig Jézus a mester léleknyerő. Ő A mi Urunk eljött ide, és ezt 100%-osan megtestesítette, hogy mit jelent másokért élni, hogy mit jelent önmagunkról elfeledkezni a legjobb értelemben, mit jelent az Atya tervében élni, és hogy mit jelent egy olyan életet élni, aminek örökké való értelme és hatása van, ami kapcsolódik az örökké valósággal. János 4, amint megtudta az Úr, hogy a farizósok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János. Jól lehet, Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie. Így jutott el a samáriai Sikár nevű városba, közel ahhoz a helyhez, amelyet Jákob a fiának Józsefnek adott. Ott volt Jákob forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, és Jézus azt mondta neki, adj innom. A tanítványi ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony azt kérdezte tőle, zsidó létedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondta neked, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Foglaljatok helyet. Még egy helyhez fogunk lapozni, Máté 9, és a 17. vers, Máté 9 és 17. Ahol Jézus azt mondja, új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert a tömlő szétszakad, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkre megy, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és így mindkettő megmarad. Beszél Jézus az új borról, meg tömlőkről. És az új bor az az új szövetség, és az új szövetségnek az élete. Ez az, amit kaptunk abban a pillanatban, amikor valaki hit Jézus Krisztusban, akkor egy vadonatúj, földön túli, természet fölötti életet kapott az ő emberi szellemébe, a Szent Szellemen keresztül az ő legmélyébe egy természet fölötti élet. A kép itt az új bor, ami érik, ami ahogy for, ezért tágítja a tömlőt, helyet készít magának. És nem tudom, hogy észrevette, de amikor Jézus Krisztusban hittél, akkor kaptál egy olyan új életet, amely így helyet készít magának. Így helyet csinál magának. Ez nem egy statikus élet, nem egy vallásos élet, nem egy ilyen rendes élet. Tudod, ez a rendes, tiszta udvar, rendes ház. És mivel keresztény vagyok, ezért egy rendes ember vagyok, és tiszta udvar, rendes ház. Nálam a virágok egy se pusztul ki. Nálam gyönyörű, szépen van minden, én egy jó ember vagyok. Jézus nem ezt hozta, hanem életet hozott. Életet. Élő vizet hozott számunkra, amely ott él bennünk. Élő víznek a folyamait. János 7-ben azt mondja, 37, 38, 39. Jézus felkiált az ünnepen, hogyha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyon. Aki hisz én bennem, az élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből. Ezt pedig mondta a Szent Szellemről, melyet majd venni fognak az ő benne hívők, de még Jézus akkor nem dicsőült meg. Élő víznek a folyamai. Ez az élő víznek a folyamai, ez az új élet, ez az új szövetségnek a központi üzenete. És ez a központi mondani való. Ezért beszél Pál apostol olyanokról, hogy nem betű, mely megöl, hanem szellem, ami megelevenít. Ez az új élet, a keresztény élet, az nem betűk alapján megy, az nem parancsolatok alapján megy, az nem listák alapján megy, hanem egy új élet, amelyet kaptunk és nyertünk, és minden hívőben ott van, és ez helyet készít. Ez be akarja venni az életünknek a különböző területeit, ez dinamikus élés mozog. Ezékiel 47, az egy másik írásrész, ahol beszél erről a folyamról. És ez a folyam, ez a templomnak az oltárából fakad, és kimegy a keleti oldalon. Ez egy kép az Ószövetségben. Ezékiel 47, ez egy folyam, ami Isten trónjától, ez a templomnak az oltára, onnan ered. Ez az Istennek az élete. Ez messze több, mint aki te vagy, én vagy, vagyunk, hanem Isten élete, és ez a keleti oldalon, a feltámadási oldalon jön ki. És aztán beszél arról, hogy a próféta, tehát bátorítja egy angyal, és ott áll bokáig ebben a folyamban. És aztán, ahogy bokáig áll ebben a folyamban, utána tovább viszi, és aztán térdig van, és aztán derékig van, és aztán teljesen ellepi ez a folyó, és azt mondja a régi Károli, hogy nem meglábolható ez a folyam. Oké? És ez az a folyamat, ami ebben az új életben Isten szándékozik számunkra, Isten vágya számunkra, hogy egyre inkább elhagyjuk a biztonságos partot, azt a fajta életet, amelyet én szabok meg, én határozom meg, az én akaratom definiál, az én képességeim, amilyen én vagyok, az írja körül. És egyre inkább egy ilyen szerelmi kapcsolatba Jézussal, ahogy a Szent Szellem munkálkodik az életünkbe, ahogy Isten igéje bele van íródva az elménkbe és a szívünkbe, egyre jobban elfelejtkezzünk önmagunkról. Kéz a kézben járjunk vele, hitbeli kalandba és életbe menjünk, ahol lehet, hogy az elején bokáig ér ez a víz, és megtértünk, és igen, mondtunk, ahogy sokan itt az elmúlt egy évben, két évben, három évben, öt évben, és hittél benne, és van, megtapasztaltad ezt az új életet, de utána tovább menni, ahol térdig ér, és ennek a folyamnak van egy ereje, aztán, ahol derékig ér, és ott már van egy sodrása ennek a folyamnak. Az új életnek van egy sodrása az életünkben. És aztán eljutni oda, ahol így annyira belefeledkezünk a kegyelembe, az ő szeretetébe, aki ő, mi az ő jelenlétébe az életünkbe. Annyira belefeledkezünk az ő akaratába, hogy annyira átmos bennünket, hogy elengedjük azokat a földi biztonságokat, és élvezzük azt, hogy Isten akaratának a rabjai vagyunk, és ő víz bennünket. Onnantól kezdve nem az a kérdés, hogy én mit akarok, hanem Uram, mi a te akaratod. Nem az, hogy én mit tudok tenni, hanem Uram, én elhiszem, hogy bármire, amire te elhívsz, te meg tudod tenni. 1 Tesszalonikusok 5:24, hű az, aki elhívott titeket, megcselekszi azt. Ő megcselekszi, és most visz ez a folyam. És tudjátok, olyan izgalmas Ezékiel 47, majd olvasd, de azért mondjuk ezeket a részeket, hogy utána nézhess otthon, hogy ahogy visz ez a folyam, azt mondja, hogy eljut a sivatagba. És azt mondja, hogy életet visz a halott helyekre, elmegy olyan helyekre, ahol halál volt, ahol élettelen dolgok voltak, és ez nem akarom félre magyarázni, ha jól emlékszem, így a Hold tenger térsége lehet ez, és élővé teszi, életet visz. És ez már erről beszél, hogy nem én, hanem az ő élete, az én életemen keresztül, amiben benne vagyunk, ez életet visz egy halott világba, ez az alkalmazás. Egy elveszett világba, egy rideg világba, egy kemény világba, ahogy ő használ, és az ő, ez a folyam, ez életet visz. Na most ezt olvastuk, ezt a részt, ahol Jézus azt mondja, hogy az új bort, tehát van itt két képünk, vannak itt képek. Új bor, folyam, élő víz. Azt mondja, hogy az új bort nem töltik régi tömlőbe. Miért nem töltik? Azért, mert a régi tömlő is, és ezek ilyen, hát most nem hoztam képet, de valami, mit tudom én, úgy néz ki, mint egy kecske mondjuk, jó? Csak kecske nélkül, csak a bőre. Ilyenbe tárolták a bőrt, egy ilyen kecske bőrbe. Úgy néz ki, mint a kecske, mert kecske. Oké? De bőr. És amikor ez a tömlő, új tömlő, és beleteszik az új bort, akkor, ahogy forr a bor, ez a tömlőnek megvan az a rugalmassága, hogy nyúljon, formálódjon. De a régi tömlő már nem képes a formálódásra, az reped, az törik, az szakad. És Jézus azt mondja, ezért elszakad a régi tömlő, és elszakad, és kárba megy az új bor is. És miről beszél ez? Sok mindenről beszélt az életünkben, alkalmazásban, de az egyik dolog, amiről beszél, hogy ezt az új életet, amit kaptunk, nem a régi életünkbe kaptuk. Tehát nem a hústestünkbe, az óemberünkbe, a régi emberünkbe, a régi gondolkozási rendszereinkbe, a régi szokás rendszereinkbe, a régi életmódunkba, a régi szívünkbe, mondhatjuk azt, nem abba kaptuk, mert az nem tud nyúlni, hanem ezt az új életet az új emberbe kaptuk. És az új ember pedig bízik. Az új ember az elenged dolgokat, az elenged földi megrögzöttségeket, földi biztonságokat, mert egy új szívvel bízik az Úrban. És hogy annyira fontos, hogy ezt az új bort, ezt az új életet, amit kaptunk, ne próbáljuk meg a saját életünkkel kontrollálni, és a saját életünkben ellenállni neki. Tudod, ez beszélt a Szent Szellem munkájáról az életünkben, ami annyira fontos. Az, én teljes szívvel hiszem, hogy ez egy szelíd munka. Ez egy gyengéd munka. Szelíd és halk hangon. A Szent Szellem a vigasztaló, a tanító, a megvilágosító, a vezető, aki csak így munkálkodik, és van egy szelíd és halk hangja az életünkben, és van egy munkája. És annyira fontos, hogy igazodjak, és nyúljak, és ne ragaszkodjak a régi büszkeségeimhez. Én mindig is ilyen ember voltam. Tudod, én alapvetően csak így nem szeretem az embereket. Soha nagyon nem szerettem. Vagy csak az olyanokat szeretem, amilyen én vagyok. Én soha nagyon nem szerettem beszélgetni emberekkel. Én soha nem. És tudod, mit mondunk erre? Hogy én sem. Vagy legtöbben nem. Vagy mi sem. Igen, ilyenek voltunk. De új bort kaptunk, és Jézus szereti az embereket. És Jézus nagyon szereti az embereket. És Jézus nagyon-nagyon szereti az embereket. Úgyhogy mit jelent ez? Hogy én ilyen voltam, de hajlandó vagyok elengedni ezt, hogy én ilyen voltam. Vagy titkos bűnök, olyan dolgok, amiket így melengetünk, és itt az én utamnak kell meglenni, az én akaratomnak kell meglenni, és fogom, és azt mondom, hogy Uram, te munkálkodsz az életemben, és én hajlandó vagyok engedni. Én el akarom engedni, én nem akarom. Én azt akarom, hogy a te megszentelő munkád ezen új életen keresztül az életemben meglegyen. Hogy a régi gondolataim, a régi elképzeléseim, beidegződéseim, amikhez annyira ragaszkodnék, Uram, egy új alaphoz jövök. Uram, semmit nem tudok. Semmit nem tudok úgy, hogy tudnom kellene. Semmit nem látok, Uram, jól, ez biztos, önmagamtól. Semmit nem látok tisztán önmagamtól. Semmit nem tudok igazán úgy, ahogy te tudod. Úgyhogy most taníts engem. Taníts engem, és ez az alázatos, új szív, amely ez az új tömlő, amin keresztül Isten tudja nyújtani. És ez az a folyam, amely tud vinni bennünket. Tud vinni túl a mi képességeinken. Tudjátok, hogy mondjak egy példát az apostoloknál, ahol nekik fogni kellett, és képzeljétek, ezek az apostolok, ezek galileabeli halász emberek voltak. Ugye, amikor ezek eljutottak Jeruzsálembe, akkor nekik az olyan volt, hogy ó, ez mekkora város, fú, mekkora ez a templom, el voltak ámulva, soha ilyet még nem láttak, egyetemen voltak korábban, de ezek egyszerű halász emberek. És Isten, Jézus elhívta őket, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és a történelmből tudjuk, hogy Péter Rómában fejezte be, tudod, a birodalom fővárosában, tudod, András máshol, János máshol, Márk máshol, mindegyik szerte a világon, apostol, csak nem az a kis provinciális, földhöz ragadt, falusi halakhoz ragaszkodó hozzáállás és gondolkodásmód, ami nekik természet szerint volt. És csak akarom, hogy lássuk azt, hogy nem egyik pillanatról másikra változtak meg, hanem megengedték, hogy nyújtsa őket Isten. Megengedték, hogy mélyebbre vigye őket Isten. Úgyhogy volt Péter és apostolok cselekei 10-ben egyszer imádkozott, azt hiszem, hogy Simon Timár házába volt, és felment a ház tetejére, és imádkozott, oké? Okay? De persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most eljönnél felénk a Vadmacska utcába, és aztán a háztetőn látsz engem imádkozni, lehet, hogy kívnád a tűzoltókat, így van? Egy őrült a háztetőn imádkozik. Ezek ilyen lapos tetők voltak, mint a mediterrán világban. És ott volt kialakítva egy terasz, és ott imádkozott, és egyszer csak látott egy látomást. Jött egy nagy abrosz, tele ilyen tisztátalan, zsidóknak tisztátalan állatokkal. Ez 8-10 évvel volt Jézus feltámadása után, és jött az isteni hang. Péter, kelj fel, ölj és egyél. És itt mondott Péter, mindent csinálok, Uram, de én ezeket az undormányos állatokat, ezeket én nem fogom megenni, ezek tisztátalanok. Ez nem kóser. És újból, kelj fel, ölj és egyél. Kelj fel, ölj és egyél. És ott van Péter, és mit akar ez jelenteni? És egyszer csak jönnek hírhozók, és jönnek Cornéliusztól pár várossal arrébb, egy római pogány századostól, akinek Isten angyala megjelent látomásban, és azt mondta, hogy küldj Péterért, aki Simon Tímár házába van, és majd ő elmondja neked a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. És elmegy, és elmennek, és azt mondják, hogy ez a pogány római katona légionárus vár téged. És Péter arra gondol, én soha nem szerettem a rómaiakat. Én soha nem szerettem a katonákat. Én soha nem szerettem ilyen dolgokat. De megértek valamit, hogy Isten azt mondta, hogy amit Isten tisztának mond, azt én ne nevezzem tisztátalannak. Oké, mit akarok ezzel mondani? Hogy Isten hatalmasan használta Pétert ebben a helyzetben, mert nem akart ragaszkodni a saját elképzeléseihez. Nem akart ragaszkodni a saját régi tömlőjéhez, hogy ő milyen. Oké, úgyhogy te milyen vagy? tudod, én milyen vagyok természet szerint, természetből. Istennek sokkal nagyobb a terve, mint akik vagyunk. És nem mi számítunk, hanem ő számít. Nem mi számítunk, hanem ez a folyam, ez az új élet, ez az új bor, ez az élő víz számít. És ez oda visz bennünket, ha csak engedjük. Formál, nyújt bennünket, elhagyunk régi dolgokat, és szabad, megszabadulunk. És oda jutunk, hogy Isten tud használni bennünket. Oké, úgyhogy befejezésként, ugye jutottunk János 4-re, csak látjuk ezt a szívet, Jézusnak a szívét, ahogy az emberek felé van. És ez hangosan kell, hogy szóljon, hangosan szól a mi szívünkhöz, hogy három megfigyelés hagyjak ebből a részből, amikor a samáriai asszonnyal beszélget. Az első az az, hogy Jézus mekkora érdeklődést és törődést fejezett ki egy ember felé. Egy ember felé. Hogy ez Isten szíve. Hogy mikor nemzetek átformálódásáról beszélünk, vagy Jézus arról, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, hogy ez nem tömegekről szól, hanem egyessével. Csak úgy, ahogy az én 25 évvel ezelőtt Debrecenben az én barátom kapott egy utcai evangelizáción egy meghívót egy bibliatanulmányra. És aztán oda jött hozzánk, és minden este együtt lógtunk, 14 évesek voltunk, és oda jött hozzánk, és azt mondta, hogy én fiúk, kaptam egy ilyen meghívót valami biblia tanulmányra, menjünk el, és azt mondtuk, hogy oké, mi ez a hülyeség, tudod, oké, menjünk el, tudod, menjünk el. De hogy ez, tudod, egy ember. Tudjátok, hogy Jézus Máté evangéliumában 16 alkalommal egy emberrel beszélget. János evangéliumában 17 alkalommal a világ megváltója. A világ megváltója. Hatalmas örömé leli abba, hogy egy emberrel beszélget. Ez az az új bor, ez az az új élet, ahol te meg én a Szent Szem által csak örömünket lejük abba, ahogy egy ember felé szolgálunk. Ahogy egy embernek elmondjuk az evangéliumot, ahol egy embert bátorítunk a hitre, ahogy egy embernek rendelkezésre állunk, hogy a kérdéseire választ adjunk, ahogy a szívünkbe hordozunk embereket egyesével. Csak egy ember. Csak egy ember. Tudod, Jézus annyira izgatott volt egy ember felől, hogy példázatokat mondott erről. Lukács 15-ben. Emlékeztek? Egy pásztornak 100 juha van. És egyetlen egy juhocska, tudod, elbarangol, nem hagyja ott a 99-et, és megy utána annak az egynek, annak az egynek. És tudod, ahogy így Ruth is elmondta, hogy ezek az egyek, mi megtapasztaltuk, hogy mi voltunk ezek az egyek. Én vagyok ez az egy. Hogy Isten nem úgy gondolkodik rólam, hogy tömeg és szám és tudod, csíkos pizsama, hanem úgy gondolkodik rólam, hogy én az ő szeretett gyermeke vagyok. És úgy gondolkodik rólad és rólam, ha mi egyedül csak te lettél volna ezen a földön, mint Ádám leszármazottja. És egyedül csak te, ő akkor is eljött volna és meghalt volna. Nem azért halt meg, mert tudta, hogy milliárdok vannak, és kikalkulált, hogy milliárdokért megéri meghalni egyet. Nem. Hanem Istennek a szíve az, hogy egyetlen egy ember, Egyetlen egy ember. És Jézus itt beszél egy asszonnyal, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az nem a férje. Ez az asszony egy elveszett asszony volt, aki vallásos képzetei voltak, de nem ismerte a megváltót, és Jézusnak öröme van, hogy egy emberrel beszélget. Aki úgyhogy egy ember felé szolgálni, egy emberrel megosztani, egy léleknek az értéke. Jézus beszél erről, így van, hogy egy lélek többet ér az egész világnál. És tudod, amíg a tömegek kell gondolkodnunk, vagy bűveletébe vagyunk, elveszíthetjük azt az örömöt, hogy mit jelent egy ember felé szolgálni. A másik észrevétel az, hogy Jézus, ahogy ment Júdeából Galileába, általában átmentek a Jordánon, és úgy mentek Galileába, és aztán vissza a Jordánon, de Jézus itt letért az útjáról. Kitért az ő útjából, hogy találkozzon ezzel az egy emberrel. Ő hajlandó volt letérni az útjáról. És csak tudod, arra tudok gondolni, hogy Jézus egy olyas valaki volt, aki fenntartotta a fejét, hogy halljon az atyától. Aki nem így az élet részleteibe, hanem hajlandó volt kitérni és letérni az útjáról. Nem volt elfoglalva a saját életével. És hogy mondjam, hogy számunkra a 21. századi hívők számára az egyik komoly kihívás az ez, hogy sok hívő olyan szinten van elfoglalva az élete részleteivel, hogy nem képes meghallani azt, amit Isten mond neki, vagy amire Isten hívja. Mert az egész egy őrült szeretet kapcsolatról szól. Mert ez volt Jézus és az Atya közt. És éppen ezért Jézus érezhette és érzékelhette az Atya indítatását, hogy menjen és Samárián menjen, és letérjen az útjáról. Mert tartogatott az Atya egy lelket számára. Úgyhogy ugyanígy azt mondja ott, hogy Jézus megérkezett és fáradt volt. 6 óra volt, ez délt jelent. Délbe érkezett meg a kúthoz, fáradt volt. Elküldte a tanítványokat, menjetek a McDonald'sba, vegyetek valamit. Nekem Big Mac-et vegyetek, jó? Milyen light kóla vagy? Oké, rendes kólával, lightot nem iszok. Oké, Jézus nem iszik. Én iszok, de Jézus nem. És ott van, és nem tudom, te milyen vagy, mikor fáradt vagy. Én tudom, milyen vagyok, amikor fáradt vagyok. Főleg, ha a gyerekek zajonganak körülöttem. Marsd be a szobába, ott hangoskodjatok. Nyűgösek vagyunk. De Jézus megértette, hogy egy isteni, hogy jött az asszony, és ez egy isteni találkozás. Ez egy isteni találkozás, és tudod mit? Jézus felfrissült. Mert amikor jöttek, és a tanítványai vissza, és azt mondták, hogy mester, hoztunk kaját, és azt mondta, hogy ő nem eszik, azt mondják, mi van már? Már ő evett valamit? És azt mondja, hogy van eledelem, melyről nem tudtok. Hogy mindig felfrissít, mikor Isten akaratában törődünk másokkal. Mindig felfrissít, mikor hajlandóak letérni a hústestünk, vagy a kényelmesünk, vagy úgy mondta, hogy a komfortzóna, talán így mondta, a komfortzónánkból, a komfortzónánk útjáról, akkor az mindig felfrissítő. Oké, és aztán végezetű befejezésként Jézusnak volt egy sürgősség és egy belső kényszerítés az ő életében. Azt mondja János 4-ben, hogy Samárián kellett átmennie. Ott kellett. De tudjuk, hogy az út alapvetően nem arra vezetett, amin mindenki járt, minden zsidó ember járt. Neki ott kellett. és ez a kellett, ez belülről jött, egy kényszerítő erő, egy sürgősség, egy belső kell Jézusnak az életében. És csak így végezetül szeretnék négy egyszerű hívást megfogalmazni számunkra arra, hogy az elveszetteket a szívünken hordozzuk, az evangéliumot megosszuk velük, hogy bemutassuk nekik Jézus Krisztust, hogy hirdessük nekik az evangéliumot és az örök élet ingyenes ajándékát. Oké? És az első az egy felülről való hívás, erről beszéltünk múlt héten. Honnan? Ez az Atyától jön, így van? Ez Jézustól jön. Menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Mikor valaki katona, hányan voltatok itt katonák? Nagyon jó, nagyon jó. Mikor valaki katona, lányok, nem Izraelben vagyunk most, így van? Mikor valaki katona, és van egy felülről való parancs, felülről való hívás, az igen, így van? Ez egy kényszerítő erő, felülről jövő parancs. És nekünk van a kapitányunktól egy felülről való parancs, hogy vigyük ennek az életnek a beszédét. Oké? De aztán nem csak egy felülről való hívásunk van, hanem van egy belülről való hívásunk. És erről beszélünk itt Jézusnál. Belülről való. Hogy egy belső, a Szent Szellem, Isten szeretete, ahogy ezeken a dolgokon elmélkedünk, és együtt járunk Istennel, és halljuk az ő szívdobbanását, ami szívünket szorongatja, és bizonyságot tesz nekünk, és kényszerít bennünket, hogy ezt meg kell osztanom, ezt el kell mondanom, és ezt azt gondolom minden egyes gyermeke Istennek érzi ezt a belső késztetést. És persze hanyagolhatjuk, és ez alább hagyhat, de ismerős számunkra ez a belülről jövő késztetés. Pál ezt úgy fogalmazta meg 2 Korintus 5:14-ben, hogy Istennek a szerelme szorongat minket. Istennek a szerelme szorongat. Hogy azt mondod, hogy ezt el kell mondanom, ezt ki kell öntenem, erről bizonyságot kell tennem, ezt mindenki tudnia kell róla. Ez egy belső kell. Belső kell. Ez egy belső késztetés. Oké? Aztán van felülről való hívás, belülről való hívás, és van kívülről jövő hívás. És ez apostolok cselekei 16-ban Pál apostol. Troászban megalszanak a csapat, és alszik, és jön egy látomás neki. A túloldal Macedóniából, Európából. És megjelenik előtte a látomásban egy macedón férfiú. És azt mondja, álmában, látomásban, hogy jöjj által, gyere át, és légy segítségül nekünk. És azt mondja Lukács, hogy amint Pál látta ezt a látomást, mi rögtön mentünk és átmentünk Macedóniába, így jutott el az evangélium Európába, hogy volt egy kívülről való hívás. És tudjátok, átmentek Macedóniába, de az apostolok cselekedői soha nem olvassuk, hogy Pál találkozott volna ezzel a macedón férfiúval, hanem találkozott már személyekkel. De ez egy hívás, egy kívülről jövő hívás. És hogyha ezt hallhatnánk, ahogy emberek, családok, elveszettek, városrészek, városok, országok, kontinensek, és azt mondják, hogy gyere, és légy segítségül, mert az ördög csapdájába vagyunk, mert a félelem markába vagyunk, mert nem találjuk a kiutat, mert összecsaptak felettünk a hullámok, mert a legjobb megoldásunk is semmire sem vezet. Ki a szabadító, a megváltó? Gyere át! És ez a kívülről való hívás. És aztán befejezésül van az alulról jövő hívás. Ahogy alulról is, és tőle ez a pokolból jövő hívás. Pokolból. Azt mondod, a pokol hív bennünket arra, hogy osszuk meg a hitünket? Igen. Igen. Apostolok cselekedetei. Nem Lukács, bocsánat, Lukács 16. Jézus beszél a gazdag emberről és Lázárról. És beszél arról, hogy Lázár Ábrám keblébe, a paradicsomba ment, a gazdag ember pedig a pokolba. És mikor a gazdag ember ott volt a pokolba, akkor felemelte az ő szemét, és látta Lázárt a paradicsomba, ez még az ószövetségi formátum volt. És azt mondta, hogy csak nyújts, hogy érintsd a kezed a vízbe, és nyújts át, mert gyötrettetem a lángoktól, és csak szeretett volna egy kis vizet inni. És aztán elmondja neki, hogy nem tehetem, mert nagy közbevetés van köztünk. És mikor a gazdag ember ezt megértette, hogy számára nincs felfrissülés a pokolba, nincs vége az örök gyötrettetésnek, nincs vigasztalás és kimenekedés semmilyen módon, akkor Lukács 16-ban azt mondja a 27. versben, erre így szólt, kérlek azért, atyám, hogy akkor küldd el őt, mondta Ábrámnak, küldd el őt, Lázárt, az apám házához, mert van 5 testvérem. Hadd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is egy gyötrelem helyére jussanak. Pokolból jövő hívás. A pokol valósága. Hogy akkor hagyd támadjon fel ez a Lázár, és ez nem ugyanaz a Lázár, aki feltámadt. Tudod, és menjen el az apám házához, mert van 5 testvérem. Van 5 testvérem. Kényszerít, a pokol kényszerít. Kényszerít. Mondd el. Add tovább. Beszélj róla. Csak tudod, hagyj vigyen ez a folyam túl az életeden. Lehet, hogy nem kell azt mondanod ezután, az üzenet után, hogy hoppá, tudom, hogy mit csinálok. Tudom majd én, mit fogok csinálni, hanem hagyj mondjuk azt az Isten igéje hallása után, hogy Uram, nem tudom, hogy mit csinálok pontosan, vagy hogy hogyan, de tudom, hogy nem akarok ragaszkodni a korábbi elképzeléseimhez, meg akarom engedni, hogy mindazzá tegyél engem, akivé te akarsz tenni engem. És akarom, hogy te vigyél engem, és ez az új élet vigyen engem, és tegyen bennem bizonyságot, és motiváljon, és bátorítson engem, mert erre van szüksége az egész világnak. Igen, Uram, itt vagyok, mert minden egyes ember végtelenül értékes és drága. Örök lelke van, és Uram, itt vagyok, és használj engem. Formálj engem. Tégy engem mindazzá, akivé akarsz tenni. Uram, használj engem úgy, ahogy te akarsz. Ebben a világban. Hagy legyek egy elvetett mag, amely meghal, amely elrothad a földbe, és aztán 30-szor és 60-szor és 100-szor annyit terem Isten dicsőségére és sokak megmenekülésére az egész életünk folyamán. Az egész életünk folyamán. Az egész életünk folyamán. Ahol azt mondhatjuk az életünk végén, hogy az én életembe oda vitte engem Isten szelleme. Olyan módon vitt engem ez a folyam. Olyan helyre vitt engem ez a folyam. Olyan nátett engem ez az új bor, amilyen soha el nem tudtam volna képzelni. De ez Isten csodája az enyémbe sokak megmenekülésére. Mert Istennek mindig ez van a szívén. Emlékeztek Józsefre? Józsefet eladták, kútba meg akarták ölni, kútba dobták, eladták rabszolgának. Hogy aztán 17, meg 20, körülbelül 37 évvel később József azt mondhatta, nem ti adtatok el engem, hanem Isten küldött előre engem, hogy megmentsen sokakat, sok népet, sok nemzetet. Ó, József, milyen borzalmas az életed, 17 éves korodban, tudod, már rabszolga vagy, tudod, az álmaidnak lőttek, tudod, karriernek lőttek, hát nyalogasd a sebed egész életedbe, és légy egy keserű ember. Nem, József megértette, hogy Istennek mindig nagyobb terve van, mint a kis saját elképzelésünk. Megértette, hogy ez a körülmény az Isten kezében volt, hogy Józsefet egy olyan helyre küldje, ahol aztán sok nemzetet, köztük Izraelt, a születendő, csecsemőcipőbe járó Izrael, tipegőcipőbe járó Izraelt is megmentheti, és Isten hatalmas tervét véghez viheti ebben a világban. Ugyanígy a te életed, az én életemben Isten hatalmas tervét viszi, akarja véghez vinni, anélkül, hogy akár tudnánk róla, csak legyünk hajlandóak rá. Ő teszi, nem mi. Mi csak legyünk hajlandóak rá. Amen. 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 Köszönjük, Urunk. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük a te igédet. Köszönjük az élő vizet, az élő folyamot. Köszönjük azt, hogy ez az új élő folyam, ez a te feltámadási életed ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell nekünk semmilyen módon sem ragaszkodnunk a saját erőnkhöz, vagy erőtlenségünkhöz, sikereinkhez, vagy kudarcainkhoz. A saját elképzelésünkhez, saját magunkról alkotott képünkhöz. Azért, mert te nagyobb vagy. Mi nem azok vagyunk, akiknek magunkat gondoljuk, hanem azok vagyunk, akiknek te kijelentesz bennünket. Nem az a célunk, amit mi célul tűzünk ki, hanem az a célunk, ami a te örök célodhoz kapcsolódik velünk ezen a földön. És csak szeretnénk a szívünkbe meghajolni. Szeretnénk bizalmunkat kifejezni. Szeretnénk új tömlők lenni, amely nyúlik, amely változik, amely hajlandó, amely eltávolodik a büszkeségtől, eltávolodik a énközpontúságtól, de nem saját ereje által, hanem az új élet által. Köszönjük neked, köszönjük. Köszönjük ezt a biztonságot, Urunk, és köszönjük, hogy céllal vagyunk ebben a városban. Céllal vagyunk itt, céllal vagyunk Tarjánban. Céllal. A József se tudta pontosan körülírni a dolgokat, mi sem mindig tudjuk ezt olyan jól. De tudjuk, hogy nagyobb van itt. Egy örökké való cél, amibe belefoglaltál bennünket egyes egyenként és közösen. Úgyhogy mi vagyunk az agyag, és te vagy a fazekas. Te formálj bennünket, és mi megengedjük, hogy ezt tedd, és vágyjuk ezt. Uram, hagyd legyen a te evangéliumot hirdetve, a te nevet felemelve. Hagyd legyünk sok gyümölcsöt termő fa az új élet által. Sok üdvösség, sok megtérés, sok bizonyság, sok új és örök élet rajtunk keresztül. Jézus nevében kértük mindezt. Mindenki azt mondta, hogy
amen.
Hogy amen.
Szívedhez közel vágyom, menj valóság, csak szívem várod, az angyalok hangját hallani vágyom, együtt szengve. Halleluja, szent vagy szent.
szolgálta az Úr. Csak így nekünk szülőknek, akik kisebb gyerekeket nevelünk, csak igazán kihívás, igazából nekik kihívás, hogy ne legyenek megszokottak a hangunkkal, ne legyenek megszokottak, és mondunk dolgokat, és fülükön be, és fülükön ki, és van egy csak könnyen, amit így hallanak, olykor azt így ide teszik. Így. Ja, így. Az egyik kulcs az életünkben. Nincs sok kulcs, de az egyik az, hogy a Uram, amit te mondasz, amit a Szent Szellem tanít, amit a Szent Szellem végez, az lehet, hogy nem ilyen tűzjátékszerű, hanem egy szelíd és halk hang. Egy igazságot és egy igazságot, és egy igazságot és egy igazságot, és egy szelíd és halk hang, de az Uram, mint az itt van. Itt van az életem, és a részletei, és a családom, és a gyerekem, és a munkám, és a rezsi. De te, amit te mondasz, Uram, az nem akarom, hogy leessen a földre. Hanem össze akarom kötni a pontokat, és szellemi értelmet akarok, és szellemi elmét. Mert ez az út, ez az út. Oké, úgyhogy köszönjük, hogy szóltál hozzánk, Urunk, és köszönjük, hogy tanítottál. Köszönjük, hogy kihívtad, és nyújtottad a szívünket ebben az üzenetben. És köszönjük, hogy az új szívünk az nyúlhat, mert képes befogadni a te akaratodat. Úgyhogy hát áld meg bennünket ezen a héten, és bocsáss el bennünket, áld meg a házi csoportokat, amik találkoznak, a bibliaiskai órákat, az ima összejöveteleket, a testvéri találkozókat, áld meg bennünket a munkahelyen, a családjainkban, a lakóközösségeinkben, a mindenhol, ahol vagyunk, tudva, hogy nem véletlenül, hanem te helyeztél oda, mert egy örök terved van, amit lehet, hogy mi nem nagyon értünk teljesen, de te tanítasz bennünket, és hisszük. Úgyhogy köszönjük Jézus nevében, bocsáss el bennünket. Amen.